Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
Légy erős kősziklám és váram, Istenem! A Te nevedért vezess és terelgess engem! A Te kezedbe ajánlom lelkemet, Te váltasz meg engemet, Uram, igaz Isten! Vigadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Légy erős kősziklám és várom, Istenem, a Te nevedért vezess és terelgess engem. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, irgalmas Atyánk, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém is kegyelmeddel, bocsásd meg minden vétkemet, és vezess a Te utadon. Hallgass meg kegyelmesen mindjárt könyörgését. Oldozd fel bűneink bilincseit, és szabadíts meg minden gonosztól, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Családi Isten tiszteleten vagyunk együtt ismét, itt vannak közöttünk a gyermekek, a családok átmeneti otthonából is. Milyen jó, hogy itt lehettek ti is velünk együtt. Jó beleszokni a gyülekezet közösségébe. Emlékszem arra, hogy milyen jól tették a szüleim, amikor engem elküldtek Dunakeszin vasárnap délelőtt a gyermekbiblia órára, és aztán következett az istentisztelet, ott maradtam, és többnyire édesapám volt, vagy édesanyám, ők is jöttek az istentiszteletre. Egyébként fél óra járásra volt, van a templom Dunakeszin, onnan, ahol laktunk. Gyermekként jó volt a gyülekezet egészében beleilleszkedni. Fontos, hogy a gyermekeknek legyen külön alkalom is, ha lehet, ahogy lehet, de még fontosabb, hogy felnőttek és gyermekek, ifjak és vének együtt dicsérjék az Urat. Hát ezzel próbálkozunk ilyenkor a családi Isten tiszteleteken, kiváltképpen úgy is, hogy a gyermekek számára a bibliai tanítást most megint Márti néni fogja elmondani, és aztán az igehirdetés alatt lehet szemetek a színezésen, fületek meg az igehirdetésen, de a legjobb, ha mindnyájunk szíve Jézus Krisztuson fog csüngeni. Átadom a szót Márti néninek.
Talán mindannyian ismertek automata dolgokat. Automata, mosógép. Ismeritek?
Igen.
Csak beprogramozom, lefut a program, megteszi azt, amire rendelve van. Amikor megkaptátok a meghívót, aki megkapta, az volt a kérdés, hogy a mai vasárnapon arról gondolkozzánk egy kicsit, hogy Jézus olyan, mint egy automata? Nem. Jézusról nem lehet kijelenteni azt, hogy már pedig ő azt teszi, amit mi kigondolunk, amit mi beprogramozunk. Nem olyan, szoktuk mondani, mint egy kávégép, hogy bedobálom a pénzt, és akkor kiadja azt a kávét, amire én várom. Nem bizony. De ahogy a Bibliát olvassuk, mégis azzal szembesülünk, Zsolti, hogy Jézusnak volt egy programja, amit nem ő talált ki, és ő ezt a programot teljesen végigvitte. Ez pedig az volt, amit Isten rábízott. Egy napon, amikor Jézus Jerikóhoz, a pálmafák városához közeledett, elmondta a tanítványainak, hogy mi az ő programja. Így olvassuk, most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. Vagyis Jézus arról beszélt, hogy ő olyan dolgokat fog cselekedni, amit mások, mint program, leírtak a számára. Ez ezt mondta Jézus, a pogányok kezébe fogják őt adni, ki fogják gúnyolni, gyalázni fogják, le fogják köpni, megostorozzák és megölik. Tetszene neked egy ilyen életprogram? Gúnyolnak, köpdösnek, vernek. Nem lenne jobb, hogyha az Úr Jézus azt mondta volna, felmegyünk Jeruzsálembe, én bemegyek, mint király, felülök a nagy királyi székre, és mindenki nekem fog hódolni, pedig megtehette volna. De ő azt a programot akarta végigcsinálni, amit Isten előre megmondott neki. És amikor belecsodálkozunk ebbe, hogy Jézus ehhez tartotta magát, akkor tudnunk kell, hogy mindezt értünk tette. Értünk vállalta, hogy kigúnyolják, hogy gyalázzák, hogy leköpjék és ostorozzák. Mindezt azért vállalta, hogy minket megszabadítson a bűnnek a büntetésétől, és Jézus azt is elmondta, hogy mivel ő ezt végig csinálja, halálig menően, ezért a harmadik napon fel fog támadni. Olyan szomorú dolgot olvasunk, Bence, itt az igében, mert azt olvassuk, hogy Jézus ezt elmondta a tanítványoknak, de ők semmit sem értettek abból, amit Jézus mondta. Fel sem fogták. Rejtve maradt előtt. Milyen jó lenne, hogyha mi ma tudnánk úgy figyelni az Isten szavára, hogy nem maradna rejtve előlünk, hogy Jézus mindezt a programot értünk csinálta végig. Ahogy közeledett Jézus Jerikóhoz, az történt, hogy egy vakember ott ült az út mellett. Ez a vakember tulajdonképpen abból élt, hogy ott koldult az út mellett, ha valaki adott neki pénzt, akkor tudott illelmet venni. Ilyenkor, amikor minden zarándok Jeruzsálem felé ment a nagy húsvéti ünnepre, talán jobb időszak volt neki, mert mindig több pénzt kapott valamennyivel, de most ez a vakember hallotta, hogy nagyon nagy a sokaság, olyan furcsán nagy. És elkezdett kérdezősködni, hogy mi történik itt. Miért vannak ilyen sokan az emberek, még az átlagosnál is többen, mi ez a különleges dolog, hogy így összegyűltek. És megmondták nekik, hogy Jézus a názáreti jön erre. Ez a vakember már hallhatott Jézusról, mert azt olvassuk, hogy ekkor elkezdett kiabálni. Úgy kiabált, ahogy csak a torkán kifért. Jézus! Dávid fia! Könyörülj rajtam! Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Az emberek azt mondták, hallgass már, nem halljuk Jézus, mit mond, maradj csöndben! De ő annál inkább kiabált. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! És az Úr Jézus meghallotta ezt a kiáltást, és azt mondta, hozzátok ő, ide hozzám! És amikor az emberek oda vitték ezt a vakot Jézus elé, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit akarsz, mit tegyek veled. Jézusnak volt egy programja, hogy ő most Jeruzsálembe megy, és ott meghal a mi bűneinkért. De olyan csodálatos látni, hogy az emberi kiáltásra Jézus mégis megáll, és megkérdezi egy ilyen szerencsétlentől, hogy mit akarsz. És azt mondja a vak, Uram, hogy lássak. Jézus nem automata. Nem mondhatjuk meg, hogy most tedd meg ezt nekünk, tedd meg azt nekünk. De ez a vakember ezzel a kéréssel, hogy ő látni szeretne, kifejezte azt, hogy Jézusnak van hatalma látást adni, és ő hisz benne, mint az Isten fiában. És ez a kérés tetszett Jézusnak. Azt mondta, láss, a te hited megtartott téged. Azonnal megjött a vakember szeme világa. Meglátta az Úr Jézus, és elkezdte dicsőíteni Isten ezért a hatalmas csodáért, hogy neki látást adott. Azért történhetett meg az ő életében ez a csoda, mert Jézus programjával egyezett az, amit ő kért. Beleilleszkedett abba, hogy Jézus, az Isten fia, azért jött, hogy megmutassa számunkra Isten szeretetét, és ő ezt halálig menően teljesítette is. Ha az Úr Jézus úgy kéred valamire, hogy az ő akaratával egyezik a kérésed, beleilleszkedik abba a programba, amit ő szeretne a te életeddel, akkor hiheted, hogy megadja azt, amit kérsz. Ennek a vakembernek megadta. Milyen jó tudni, hogy ő dicsőítette Istent, és mindenki, aki látta ezt a csodát, szintén az Istennek adta a dicsőséget, hogy így megmutatta irántuk való szeretetét.
Most hadd olvassuk is föl egy végtében ennek a vasárnapnak, 50. vasárnapnak az Óegyházi evangéliumi ige szakasza ez, amelyet Márti néni elbeszélt nekünk. Most meghallgatjuk így, amint megvan írva Lukács írása szerint a Szent Evangéliumban, a 18. fejezetben, a 31. versben, a fejezet végén. Jézus maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, ami a proféták által megíratott az emberfia számára. A pogányok kezébe adják. Kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd elrejtett maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett és kordult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette. Kérdezősködött, hogy mi ez? Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el! De ő annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajta! Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak! Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott téged. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőséget adott az Istennek. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk mi is a Szent Háromság egy igaz Istent. Mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszen Szent Lélekben, hiszen az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 275. éneket fogjuk énekelni. Ez is imádság. Nagyon őszinte imádság. Azt is kérjük benne Istentől, hogy távoztass tőlünk hamisságot. Nagy szívünkbe az igazság. Legyen mindegyikünknek ez az őszinte kérése.
Hallgass meg minket, nagy Úr is!
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. 50. vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt döbbenetes ószövetségi alapigét, amint megírva találjuk Ámosz próféta könyve 5. részében, a 21. verstől a 24. versig a következőképpen. Így szól az Úr: gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet kizlalt állatokból mutattok be. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantpengetésteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, már a bevezetésben mondtam, döbbenetes alapige ez. Nekünk is ma is, amikor mi halljuk, és belegondolhatunk, milyen döbbenetes volt, majdnem 2800 évvel ezelőtt, valamikor Krisztus előtt 760 táján, amikor ez a Júdából jött, és az északi Izraelben, a Bételi Szenténél Isten igéjét hirdetni kezdő Ámosz mindezeket is elmondta. Mint pörölcsapás, mint derültékből villámcsapás, így érhette akkor is azokat, akik ott voltak Bételben, a papokat, akik a királyi szentélyben végezték a maguk szolgálatát. Az áldozatokat úgy mutatták be, forma szerint, ahogy az Mózes törvényében elő volt írva, csak hát sajnos ott volt Bételben valami más is, az aranyborjú, amit még első Jeroboám király állítatott, amikor az északi tíz törzsnek a királya lett, azért, hogy ne Jeruzsálembe mászkáljanak majd az északiak is, és akkor még visszapártolnának a dávidi királyi családhoz. Hát kitalált, maga elgondolta, úgy nevezett istentiszteletet. Azzal mindig baj van, amikor az ember kitalál valamit, és hozzátesz, vagy elvesz abból és ahhoz, ami az Isten igéjében van. Úgyhogy forma szerint a szokásos áldozatokat mutatták be ott. Sok minden az Úr nevével történt, az Úr nevével visszaélve valójában. És ma is mennyiszer rá kell döbbennünk, hogy az Úr nevével történik annyi minden a kereszténységben is, az egyházakban, de valójában hamis a hivatkozás és visszaélés történik az Úr nevével. Amikor az ember olyan dolgokkal kapcsolja össze az Úr nevét, amik nem tetszenek az Úrnak. És akkor akik valóban az Úr igéjét hirdetik azoknak, ha szívszakadva is, de ki kell mondaniuk, Isten ítéletét mindezek fölött. Meggyűlöltem ünnepeiteket, kellett, hogy hirdesse Ámosz. Ha északon nem volt akkor olyan próféta, mint korábban az északi országban Illés vagy Elizeus, hát Isten küldött a déli ország részből oda prófétát, hogy elmondja nekik, mindenre, ami ott formálisan szépen zajló istentiszteletekkel letakarva zajlott, de a felszín alatt szörnyűség volt, istentelenség és embertelenség. Meggyűlöltem, megvetettem ünnepeiteket, ünnepségeiteket, összegyülekezéseiteket. Nem szagolom. Rossz az egésznek az illata. Holt cselekedett. Isten előtt utálatos dolgok, mert Isten nem azt nézi, ami az ember a felszínen mutat. Isten nem azt nézi, mint az ember, ami a szemünk előtt van, hanem mi van a szívekben. Mi van a szívekben, mi van az életekben. És akit Isten oda küldött, és ma is, akit Isten az ő igéje hirdetésére küld, annak az Isten igéjét kell mondania. Alapvető. De annyiszor át kell élnünk az igehirdetőknek, hogy az emberek mást várnak, mint amire küldettünk. Emlékszem a bácsira, a szomszéd bácsira, Nyáregyházán, az édesapja halála után, az egy külön történet, ami abban a családban volt, és egy korábbi temetésen zokon vették azt, amit az Isten igéjéből hirdettem nekik. Átmentem beszélgetni, és szóltam a feltámadásról, meg hogy lesz ítélet. És azzal válaszolt ez a Pista bácsi, jól van, tiszteletes úr, maga ezt mondja, hát ez a dolga, ezért fizetik. Igaz, hogy nem sokat kap, de nem is sokat dolgozik érte. Nyáregyházán ilyen stílusban, úgy nyíltan egyenesbe ment sok minden. És erre mondhattam neki, hogy Pista bácsi, nem csak azért mondom, mert lelkész vagyok, hanem azért mondom, mert Jézus Krisztusban hívő ember vagyok. Lesz feltámadás, és lesz ítélet. Jól van, tiszteletes úr, maga is fafejű, meg én is az vagyok. Így próbálta a feszültséget oldani ez a szomszéd bácsi. Mit várnak az ige hirdetőtől? Amaciá Bétel papja is egyrészt megpróbálja eltanácsolni Ámoszt onnét, hogy menj el, próféta, Judában keresd a kenyeredet, ez itt királyi szentély. Itt megvannak a hivatalosok, akiket második Jeroboám király ugye beállított az úgynevezett szolgálatra. Akik majd mondják, amit kell. Másrészt meg föl is jelentette a királynál Ámoszt. Ámosz erre meg elmondta, hogy nem vagyok próféta. Ha nektek a próféta az, aki azt mondja, amit elvárnak tőle, akkor nem vagyok próféta. Se próféta fia. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek.
de elhívott engem az Úr a nyáj mellől. És azt mondta nekem, menj el és profétálj népemnek, Izraelnek. És akkor, hogy ez milyen, amikor Isten valóban az ő igéje hirdetésére küld valakit, azt is megmondja Ámosz. Ha az oroszlán ordít, ki ne félne. Ha az én uram az Úr szólt, ki ne profétálna. Ez ilyen evidens. Ez ilyen egyszerű és egyértelmű. Ha az Úr szólt, én hozzám és szavát rám bízt, akkor azt kell mondanom. És ha ez az Isten ítéletének és utálatának a szava, mind a fölött, ami bűn, hamisság, képmutatás, és szívtelenség, és álságos úgynevezett Isten tisztelet, akkor ezt kell elmondani. Még a lelkészi szolgálatra indulásom előtti nyáron, a megtérésem nyarán olvashattam ugye Turóci püspök úrnak az első lelkész evangelizációját könyvalakban. Én a prófétákra támadok, ez a címe. És abból idézem újra meg újra az egyik mondatot, ami az egész szolgálatomat meghatározza attól fogva. Mert ezt mondta, ezt írta, minden igazi prédikáció és lelkipásztori ténykedés, ítélet is. Nem az én ítéletem, hanem az Istené a bűn fölött. És ha ezt nem érzi a világ, akkor az a gyanú fenyeget minket, hogy az emberek tetszését keressük. Az ige hirdetőinek, és minden bizonságtévő hívő embernek is, nem az a dolga, hogy az emberek tetszését keressük, hanem hogy az emberek üdvösségét keressük. És ebben ott van az, hogy amikor úgy érzed, hogy ellened beszélek, érted, harcolok, nem ellened. De az ellen, ami fogva tart, az ellen, amivel önmagadat becsapod, gyerek is, meg felnőtt is. Mert Isten pontosan lát és tud mindent. Őt nem lehet becsapni. És ő hirdetteti igéjét, és az ige hirdetőnek az Úr igéjét kell mondania. Ez a program. És hallottuk az Úr Jézus útjáról, az előbb a gyermekeknek szóló tanításban, hogy ő az, aki pedig tökéletesen az Atya programját hajtotta végre. Úgy, ahogy az előre megíratta a proféták által számára az Atya. Jézus Krisztus engedelmessége fényében, tökéletes, önmagát értünk odaáldozó, isteni szeretete fényében, ott kell lelepleződnie minden hamisságunknak, minden álnokságunknak, minden öncsalásunknak, mindannak, amit mi kitaláltunk, és még Isten tiszteletnek gondoljuk, és meg kell hallanunk róla, hogy Istennek pedig nem tetszik. A képmutató ünneplésnek nem bírja a szagát. A prófétának, az ige hirdetőnek, tehát Isten igéjét kell hirdetnie. És ha azt bízta rá az Úr, akkor el kell mondania, hogy mi nem tetszik Istennek. Istennek nem tetszett, hogy az ő választott népe körében pogány hatások voltak, összekeverték az igaz Isten nevét pogány kultuszokkal, és ráadásul, amikor a jólét évtizedei következtek el az északi országban is, de a déli országban is, második Jeroboám északi király, meg Uziá júdai király idejében, akkor egyre nőtt a társadalmi igazságtalanság. A gazdagok még gazdagabbak lettek, a szegények még szegényebbek lettek. És nem volt meg az Isten törvénye szerinti odafigyelés. És az Isten törvényében előírt szeretet és segítés a rászorulók iránt. Törvénytelenség és igazságtalanság. Ez volt a nép életében. Aztán ugye, amit a vezető rétegtől láttak, azt az önzést utánozták a szegényebbek is. És ilyenkor fölbomlik az emberi közösség. És amikor törvénytelenség meg igazságtalanság van, önzés van az emberek életében, akkor azt hiába próbálják lefedni szép liturgiával, ünnepi alkalmakkal, úgynevezett Isten tiszteletekkel. Íme, amit az ember Isten tiszteletnek nevez, abban valójában öntelt és önelégült, a mindennapi önzést kegyességgel álcázó önünneplés folyik. Ez volt az, amit le kellett lepleznie az Úr nevében Ámosz prófétának. Mert ez az, amire Isten azt mondja, hogy gyűlölöm, megvetem. Ezek a ti ünnepeitek, nem az enyémek. Nekünk milyenek az ünnepeink? Az Úr megmondja, hogyha az önzés töretlen ott a szívünkben, és csak le van fedve ünnepi alkalmakkal, akkor ezek a mi ünnepeink, de nem az övéi. És amiben nem az élő és igaz Isten imádása történik. Legyen bármilyen látványos, meg hangzatos, amiben nem az ő igazi imádása történik. Azt Isten csak gyűlölheti és utálhatja. És arra csak azt mondhatja, hogy nem hallgatja meg a talán nagyon pontos szövegezésű és szépen hangzó imádságokat, meg ünnepi előadásokat, amikor az ember önmagát adja elő, és önmagát mutogatja ahelyett, hogy az Úrhoz fordulna igazán. Majd Ézsaiásnál olvashatjuk, ugye, hogy nem az Úr karja rövidült meg, és nem az ő fülesüket ahhoz, hogy nem hallgatott meg, hanem a ti bűneitek választanak el Istenetektől, hogy meg nem hallgatott. És akkor az ember nem magyarázkodjon, hanem önmagát megalázva Isten előtt kérje Isten bocsánatát. Csak úgy lehet részünk Isten kegyelmében, ha elfogadjuk az ő ítéletét magunkra vonatkozóan. Egy evangéliumi könyvben annyira pontosan leírta egy hívő író, hogy mi a baj sokszor nálunk is. Szép szavakra még akkor is képesek vagyunk, amikor szívünk már régen elidegenedett az Úrtól. Minden, ami nem hitből van, az bűn, még a legszebb imádódal éneklése is. Meglehetősen könnyen rabulejt az a csábító ötlet, hogy érzéki ösztönzéssel megtölthetjük üres szívünket. Istenfélelmet gerjeszthetünk magunkban, és ezzel beindíthatjuk az imádatot. Zenélnünk kell, és akkor beindul az Isten tisztelet. Hát nem így van. Csak a megindult szívekben, az összetört szívekben indulhat meg az igazi Isten tisztelet. Sok minden, ami manapság is a kereszténység széles köreiben, ilyen amolyan stílusban, úgynevezett dicsőítés programként zajlik. Arról meg kell kérdezni, hogy most akkor itt kinek a dicsőítése folyik? Fölgerjeszteni a hangulatot úgynevezett dicsőítéssel, aztán majd jönnek a nagy szövegek, és milyen jól érezzük magunkat, és milyen csodálatos, na nem. Az Úr közel csak a megtört szívekhez lehet. A ti szívetekhez is, gyerekek, akkor, ha ő rá figyeltek, és rádöbbentek, hogy bennetek magatokban is, micsoda magatok körül forgó önzés van, ahelyett, hogy őszintén Istenre, Jézusra figyelnétek. Mi nem tetszik Istennek? Hát mindaz, amiben csak képmutató látszatot produkálunk, és közben a szív hideg, szeretetlen, önző, irigy, álnok. Ez nem tetszik Istennek. És hogyha nem jár együtt az Isten igéjének ismerete és emlegetése az igaz emberséggel, hogy milyen az Istenhez való viszonyunk, az megmutatkozik az emberekhez való viszonyunkban. Ez összetartozik. Mit akar Isten, miután hirdetteti, hogy mi nem tetszik neki? Nem kultuszt, hanem személyes közösséget ő vele. És hogy így az ő kegyelmes jelenléte érvényesüljön az Isten tiszteletnek és a mindennapi életfolytatásunknak a szerves egységében és rendjében. Ámosz az Úrnak ezt az igényét hirdeti ilyen tömören, hogy áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Nagyon fontos itt az eredeti szavakat is megvizsgálnunk, mert az a szó, amit a mi Biblia fordításunk törvénynek fordít, az egyébként más összefüggésben így fordítható, hogy ítélet, bírói döntés. Egész pontosan a mispát, az bírói döntést jelent. Sóféta bíró. ahogy a bíró eldönti, mi a helyes. Megítéli a dolgokat. Megítéli a rosszat, és megmutatja döntésével, hogy mi a jó, mi a helyes. És ezért a mispát az soha nem előírásrendszer csupán, mint a Tórának a tanítása, esetleg, bár ott is arról van szó, hogy kiadta ezt a tanítást, a mispát az elválaszthatatlan a bíró személyétől. Tehát nem egyszerűen előírásokkal van dolgunk, hanem az igaz bíróval, az élő Istennel. Ahogy a nő eldöntötte, ahogy ő meghatározta, hogy mi a helyes, és viszont mi az, ami meg rossz az ő szemébe. És az igaz életfolytatás, az az Isten döntéséhez igazodik. Na de hogy lehetséges ez? Csak is úgy, hogyha igaz viszonyba kerültünk Istennel. Hogyan lehet igaz viszonyba kerülni ő vele? Csak is az ő kegyelme alapján. Ézsaiás könyvében olvassuk aztán, ő ugye később szolgált, mint Ámosz, Júda királyságában és a Dávid háza mellett, amikor előre szólhat az Úr szolgájáról, akiben gyönyörűségét leli az Úr, és akiről azt mondja, hogy törvényt, mispátot hirdet a népeknek, és az ő tanítására várnak a szigetek. És milyen törvény, milyen bírói döntés, amit ő hirdet majd. Azt olvassuk ott az előző sorokban, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze, és a füstölgő mécses nem oltja ki. Hát Istennek ez a legfelfoghatatlanabb bírói döntése. Hogy elküldte azt, aki helyettünk kellett, hogy bűnhődjön, és aki ezt a programot hajtotta végre, hallottátok az evangéliumi igéből, Jézus az, aki helyettünk bűnhődött. Hogy mi az Istennel rendbe jöhessünk, hogy nekünk ne kelljen Isten ítélete alatt maradni, hogy megigazulván hitáltal békességünk legyen Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, és ebből következően igaz életfolytatásban járjunk. Ezt akarja Isten. Hömpölyögjön az isteni ítélet, törvény, bírói döntés. Az eredeti szó egyenesen ezt fejezi ki, és ebben benne van az ítélet félelmetessége is, meg az is, amikor valahova egy kiszikkadt területre ráömlik hömpölyögve a víz. Mind a kettő benne. És áradjon az igazság. Hömpölyögjön az ítélet, a törvény, a bírói döntés, mint a víz. És az igazság, mint a bővízű patak. Amikor kivirul minden, mert vizet kap. Ilyen kiviruló életeket akar az Isten. Nem látszatot, nem képmutatást, nem formális Isten tiszteletet, hanem megváltott életeknek azt az igaz Isten tiszteletét, amely életeknek a táplálója, az a kegyelem, amely Jézus Krisztusban úgy és azáltal jelent meg számunkra, hogy ő vette magára a nekünk járó ítéletet. Ő a bíró halt meg önmaga értünk, és immár az üdvösség miénk lehet. Ahhoz, hogy holt Isten tiszteletből, Istennel közösségben folyó életre jussunk. Jézus Krisztus hívása így hangzik számunkra is. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan. Akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ezt mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. És ezt mondja, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. És aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, a Te igéd döbbenetes, leleplezi minden képmutatásunkat, minden öncsalásunkat, megítéli minden önelégültségünket. Szükségünk van igédre, hogy mindez lelepleződjön, hogy megértsük, mi az, amit te, a Szent Isten gyűlölsz, és amivel téged nem lehet kifizetni, és nem lehet magunkat igazolni ezekkel. Te a szíveket látod, és az életfolytatást. Könyörülj rajtunk, hogy megértse mindegyikünk, és együtt is megértsük, mi az, ami nem tetszik neked, és könyörülj rajtunk, hogy igazán megértsük, mit akarsz te. Azt akarod, hogy érvényre jusson a te szent ítéleted a szíveinkben, mi igaz bűnbánatra jussunk, ne legyen más menedékünk, mint csak is a te kegyelmed, amely Jézus Krisztusban jelent meg számunkra is. Ő rá kellett előre rámutatniuk a prófétáknak is, aki magára vette, magára kellett, hogy vegye helyettünk minden bűnünk isteni büntetését. Ő a tőled rendelt bírája élőknek és holtaknak, és már a próféták mind arról tesznek bizonyságot, hogy az ő neve által bűnbocsánatot nyer mindenki, aki hisz ő benne. Hadd higgyünk igazán Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, és ez mutatkozzék meg egész életfolytatásunkban. Áradjon a te szándékod, törvényed, döntésed, hömpölyögjön az életünkben, mint a víz, és az igazság, hogy gazdagon teremje életünk a te megigazító igazságodnak a gyümölcseit. Áradjon az életünkben, mint a bővízű patak. Állíts helyre minket, és áld meg a tiédet, szerte a világon, Istenünk, Atyánk, hogy az életünk hirdesse Jézus Krisztust, az igaz bírót, és az egyetlen megváltót. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkban. Ismét azt mondhatom, kedves igehallgató gyülekezet, mint amit az előző családi istentiszteleten mondtam, hogy izgalmas ilyenkor az istentisztelet, mert olykor még az igehirdetőnek magának is nehéz figyelnie az igehirdetésre. Gyerekek, ebben mondtam valami olyat, amit a szívetekre kell venni. És nektek magatoknak kérni és kérdezni, hogy Istenem, mi az, ami nem enged figyelni engem? Vagy ki az? Tudjátok, van a lelkünknek egy rettenetes ellensége. Az ördög. Az énekben is szó volt róla, mikor azt kértük, hogy távoztass tőlünk hamisságot, add szívünkbe az igazságot. Ott is, és abban a részletben is, hogy ördög kezébe ne essünk kétségbe, hitetlenségbe, ördög kezébe, és meg ne csalhasson minket az, aki mindent módszeresen azért követ el, hogy minket elzárjon Istentől. De Isten meg azt akarja, hogy visszataláljunk hozzá. Éppen ti is, mint mindegyikünk. A legközelebbi családi istentiszteletet reménység szerint március 22-én tartjuk majd, március 4. vasárnapján.